Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal szerkesztőnket, Vágy Bencét köszöntjük nagy szeretettel, ismételten itt a podcastban. Elárulom, hogy kicsit változtatni tervezünk itt a közeljövőben, meg már ezen a műsoron is, azokhoz képest, amiket az elmúlt hetekben, hónapokban készítettünk. Itt elsősorban Bence odaadó munkájának köszönhetően szerintem, meg erről beszéltünk, hogy talán túl sok volt a téma, amiket nem is tudtunk mindig kellő terjedelemben feldolgozni.
Időben is elszaladt a ló, tehát ez a másfél óra, ez... Szerintem ennyit nem szoktatok ingázni, aztán ezt nehéz így végighallgatni.
Doma nem ingázik ennyit, úgyhogy azt gondolja, hogy senki más nem ingázik ennyit egy héten belül, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok ehhez a kicsit megújított formátumhoz. Valamivel kevesebb, de szerteágazóbb témákat hoztál, meg hoztunk, mert kicsit ez közösen készült.
Nehéz volt bejuttatnom a témákat.
Szerintem az első az abszolút adja magát, itt a Manchester Unitednél történtek, azért ez a hétvége a legnagyobb sztoria, meg hát, hogyha Manchester Unitednél történik valami, pláne mondjuk egy ilyen fajsúlyos dolog, mint hogy menesztik az edzőjüket, akkor az nem csoda, hogyha uralja a világ sajtót.
Igen, sziasztok! Hát én nagyon örülök, hogy ez itt megtörtént, Solskjær kirúgása, és nem azért, mert feltétlenül olyan... dühös érzelmeket táplálnék az irányába, hanem azért, mert egyszerűen annyira unalmas volt ez az elmúlt pár hónap, végignézve Cristiano Ronaldónak a megérkezésétől. Mi is mindannyian podcastből gyártottunk hármat idén szerintem, ahol 20 percen keresztül a Unitedről beszéltünk, abban a tévés magazinban, amiben a Tibivel dolgozunk együtt, abban is Britanniában folyamatosan, nem tudom a saját műsoromnak a nevét, szóval abban is folyamatosan a Manchester United jött elő, és egyfolytában ugyanazt kellett megrágni 8 oldalról, miközben mindenki tudta már másfél hónapja, hogy miben fog itt majd kulminálódni ez az egész akció.
Jó, miközben egyébként ez egy nagyon izgalmas időszak, már abból a szempontból is, hogy most mi lesz a megoldás, rövid, hosszú távon, találnak-e edzőt, találnak-e megfelelő embert, aki átveszít úgy a... Hát mi kell ide? Menedzser?
Pont ez a probléma, tehát nem véletlenül foglalkoztunk ezzel, és nem csak egy oldalról vizsgáltuk azt meg, hogy mi a probléma, mert most úgy tűnik, mintha Solskjær lenne a probléma. Ugye volt itt az, hogy Ronaldo leigazolása az mennyire volt jó ötlet, van itt az a szempont, hogy akkor igazából egyel följebb kéne keresni a bajt, és én is ezen az állásponton vagyok, hogy amíg a vezetésben nem lesz változás, amíg nem egy valódi menedzser irányítja a klubot, hanem az a Solskjær, akinek a munkájába akár beleszólhatnak fölülről is, akivel nem tudnak egységes koncepciót kialakítani, úgyhogy ne egy évre tervezzenek, vagy mit tudom én, rövid távra, lehet az több év is, de az a lényeg, hogy ez rövid táv, addig nem lesz sikeres a klub, csak így átmenetileg.
Kérdezzünk szerintem, itt a kedves hallgatóktól, nézőktől, ki a legalkalmasabb jelölt jelen pillanatban. És itt most szerintem nem kell, hogy nagyon szerteágazó legyen a dolog, a Manchester United kispadjára. Uh-huh. Mert felvetődik olyan kérdés is, amit Doma mond, hogy fölötte minden rendben van-e, kell-e esetleg futballigazgató vagy sportigazgató, attól függ, hogy melyik futballkultúrában hogyan hívják ezt a szerepet, aki esetleg kijelöl egy világosabb irányt. Ugye pont nemrég foglalkoztunk ezzel, hogy a Premier League-ben a magas számú edző menesztéseknek az az egyik fő oka, pont, hogy az angol klubok is átálltak egy olyan modellre, hogy sportigazgató van, szakmai iránymutató van, és egy ilyen rendszerben könnyebb kicserélni egy valakit, mint egy olyan rendszerben, mint amilyen Arsène Wengeré volt, Sir Alex Fergusoné volt, ahol a központi eleme ennek a klubmodellnek azért mégiscsak maga a menedzser. Egyébként létezik még ilyen? Létezhetne ilyen rendszer, mint amilyen létezett 10 évvel ezelőtt a Unitednél, vagy az Arsenalnál?
Én egyáltalán nem látok egyetlen top klubnál sem olyan modellt, ami erre hasonlítana, de ami itt szerintem esetünkben a leginkább aggasztó, és ennek a témának az én agyamban legalábbis egy kettő oldala van, az egyik a Solskjær oldal, hogy az ő munkája az mit jelentett, meg mennyire volt értelmezhető, és van az az oldal, amit most kezdtünk el megrágcsálni. Mert hogy a United valahol félúton van e között a régi megközelítés között, meg az új között. Az újra nem hoznak embereket, viszont az igazgatóság tele van egy csomó emberrel, erről majd szerintem itt mindenféleképpen beszéljünk a különböző visszahozott klublegendákról, meg hogy egyáltalán mi a felépítménye ennek a klubnak a székházon belül, és Solskjærnak egy ilyen menedzselős szerepe lett volna, viszont ehhez nem elég jó, meg ez nem is annyira modern, és valahol így megragadnak a tökéletes tévúton, ami sehova nem visz.
Igen, az a munka, amit ugye Wenger és Ferguson összefogott, főleg Wengernél volt ez igaz, hogy ő egy következő szintre léptette a top focit, tehát ő volt az, aki figyelt, mit tudom én arra, hogy táplálkozás, hogy még több munkát fektessen az ellenfelek feltérképezésébe. Ma már ezt nem lehet, tehát ezt egy ember nem tudja megcsinálni, itt egészen biztosan egy jóval összetettebb, összehangolt munkára van szükség, videóelemzőkkel, felderítőkkel, fiziós háttérmunkásokkal. Az, amit Wenger jó, nyilván nem egyedül csinálta, de egyedül összetudta úgy fogni, hogy szinte mindenre volt ideje, hogy figyelje, azt ma már egy top klubnál nem lehet megcsinálni szerintem, és ezért van ez, hogy nincs akkora hatalom az edzőnek a kezében.
Hát miközben azt láthatjuk, hogy az igazán jól működő modellek, és itt szerintem három olyan példa is van minimum az angol élvonalban, ami abszolút iránymutató és követésre érdemes. Manchester City-nél, a Liverpool-nál és a Chelsea-nél egy olyan modell működik, egy olyan modell létezik, ahol van egy viszonylag kijelölt világos út, megvan az, hogy kinek mi a szerepe, és mind a három edző, itt ugye jelesül Pep Guardiola, Jürgen Klopp és Thomas Tuchel is olyan, aki képes ledelegálni a munkát. Aki képes azt mondani, hogy én lehet, hogy ehhez is értek, de van, aki nálam jobban lát bizonyos részterületeket, így Tuchelnél Löw Zsolt, így Pepijn Linders, vagy így Leo mondjuk Guardiolánál, akik köztudottan nagyon komoly szerepet kapnak abban, ami a napi munkát jelenti például. Tehát, hogy nem csak stratégiai szempontok alapján kell ezt értékelni, hanem igenis a napi munkában. Ugye sokszor emlegettük itt a Manchester City-ről készült sorozatot, ahol Guardiola nagyon sokszor említi pont az általad is említett erőléti, fiziós tábot, hogy ők milyen fontos feladatokat végeznek. Miközben egyébként azt is lehet látni, meg azt is lehet tudni, hogy ezekkel a kérdésekkel annak idején Ferguson foglalkozott. Tehát ő adott tanácsokat a játékosoknak.
Csak én szerintem annyira szétaprózódtak ezek a feladatkörök, hogy ezt már nem tudja összefogni valaki. Tehát akkor, amikor Fergusonék voltak, akkor én szerintem adott esetben egy ilyen feszített munkával meg tudta mindenki csinálni. Jelesül ennek volt is eredménye, szóval nem csak szerintem, hanem a valóság is ezt támasztja alá, de ez a modern korban meg most abszolút nem működne. Viszont az, amit mondasz, abban én szerintem fontos tisztázni azt a tényt, hogy Solskjær hajlandó egyébként ezeket ledelegálni, vagy hajlandó volt a Manchester Unitednél. Itt az a probléma, hogy náluk nincsen tisztán kijelölve, hogy ki mit csinál. És erre céloztam előbb, hogy az Athleticnek természetesen kijött ma a Solskjær éra utolsó két hetéről szóló insider cikke, ami mindig minden edzői kirúgás után kijön az Athleticen. És
ki itt, lehetett az informátor? Kerik?
Hát, nem is tudom, hogy ki, de egyébként kicsit nehéz komolyan venni ezeket a cikkeket, amikor a 16. születik meg, de ez teljesen más lapra tartozik.
Nagyon sok olyan információ van benne, ami egyébként abszolút exkluzívnak számít, és igen, nem láttam még olyat, hogy ezeket amúgy cáfolták volna, de arra a metodikára tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy hány ilyen beszervezett súgó van ezeknél a kluboknál.
Tehát az, hogy azzal kezdődik az egész, fölpattantam, olyan ideges lettem hirtelen, megint egy spanyol edző, hogy amint a meccset lefújták, hirtelen előkerült a semmiből George Mendes, és rácsörgött a vezetőségre, hogy na, kirúgtátok már? Mik az a legújabb hírek? Csak mert itt van Lopetegi, és szívesen hoznám a United-hez.
Egyébként Mendesnek általában nem szoktak jó ötletei lenni, ezt speciál tudnám támogatni, de hogy mekkora valóság alapja van, azt nem tudom, bár Doma szerintem most fejben éppen meggyilkol, hogy az utolsó top edzőknek az egyikét is elhurcolná a Premier Liga a La Ligából.
Amúgy vihetnék, tehát ugyanaz, mint Emery. Nem lenne ő jó a Manchester Unitedbe szerintem, ettől függetlenül tényleg csak azért vagyok mérges, mert most egy héten belül, vagy két héten belül megint jött egy olyan, hogy Emery majd ez, hogy egyértelműnek tűnik, hogy a United az, uh-huh. az előrébb van, mikor egy olyan projektben van benne Lopetegi, amiben dolgozhat, tudja merre tart, ott van bizalom a vezetőség, és van kapcsolat is a vezetőség és az edzők
meg ott
között.
Szép tiszta helyzetek vannak a vezetőségben is, pont ami egyébként itt a Manchester Unitednél egyáltalán nincsen meg. Na de hogy ebben a cikkben egyébként ilyenek voltak, hogy például van Darren Fletcher, aki technikai igazgató, valahogy így kéne fordítani az, ami az ő posztja a Manchester Unitednél.
És igen, de ez is az a baj, hogy ezek a magyar terminológiában egészen más jelentenek. Tehát a technikai igazgató az, aki szállodát foglal a csapatnak.
Na
meg.
Hát ő nem
érted,
az.
Ez, igen. Tehát azért mondom, hogy ezt tegyük helyre.
Ki tudja?
Mert, ja, igen, ő hívja föl, amit tudom, ilyen kis szívecske motelt, hogy kéne itt 8 szóba, mert megyünk oda a csapatnak. De nem, tehát azért mondom, hogy a magyar terminológiában nem biztos, hogy ezekre a szerepkörökre vannak tökéletes kifejezések.
Valami igen. összekötő kapocs a keret, meg azt hiszem az akadémia között ez volt mondva, de hogy egyébként a meccsek előtti bemelegítésekben ő ott szokott passzolgatni a játékosokkal, meg segít közben. Ugyanez van, hogy például Mike Phelan, aki 800 millió éve itt van a Unitednek a stábjában, még Fergusonnal is dolgozott együtt. Ő
sőt,
van, hogy
nagyon dicsérte is a könyvében őt Ferguson.
Hát nem csodálom, mert valószínűleg azért csak nem maradt itt ennyi ideje, hogyha nem értene a munkájához, de hogy a Bajnokok Ligája meccseken például sokszor lehet látni, hogy Solskjær fönt ül
ez
az Old Traffordon.
Ez a filánszál.
Igen, igen, igen. És ő mindig ezt csinál, hogy fönt ül, néz egy képernyőt, és ő meg filán, meg lent a pálya mellett igazgatja a játékosokat. De azt sem tudta senki, hogy kerikék most miért tartanak edzést egyik nap, és miért tartja Solskjær a másik nap. Mert hogy sokszor konkrét, teljes edzéseket ledelegált Solskjær, és akkor gondolom állt a vonal mellett, és nézte a játékosokat. De hogy nem ilyen bemelegítést, hanem konkrétan a meccsekre való felkészítésnek az edzés gyakorlatait, azt így ledelegálta a stábjának.
Ilyet azért nagyon sokat látni. Tehát akkor, amikor mondjuk Bajnokok Ligája a meccsek előtt még valamit akár gyakorolt is a csapat, akkor is azért sokat, sok helyen láttam azt. Például Simeone volt az, aki nagyon együtt élt az edzéssel, tehát ő ott volt a pályán, ő oda ment játékosokhoz, de Ancelotti például nem. Tehát, hogy ott
de valószínűleg
Zidane
le van tisztázva, hogy ki mit
igen,
kap,
tehát
és milyen felállásban.
Zidane dolgozott ott az a 14-es BL-döntőt, és nagyon érdekes volt a két stílust összehasonlítva látni, hogy mennyire más a habitus, más. Egyébként nem tudom, hogy az ott nagyon sok idő eltelt, lehet, hogy már Simeone is jobban kiadja a kezéből ezeket a részfeladatokat.
Hát most nagyon nagy, vagy nagyon komoly bizalmi kapcsolata van a Nelson Vivas nevű másodedzővel. Nem ez a lényeg, hanem hogy a Manchester City, hogyha a United-del játszik, akkor nincs is edzés, mert nem tudják,
igen,
mire
készül. Ez is csodálatos sztori volt. De Bruyne elment egy ilyen podcastbe a válogatott szünet alatt, és ez is bele volt írva, hogy hát ők nem tartottak edzést, mert a United-ről nem tudják, hogy majd mi lesz, és mi jön szembe a hétvégén, úgyhogy 10 percet gyakorolgattak, aztán Guardiola beküldte videózni a srácokat a székházba, meg valakit haza, vagy nem tudom tényleg. Tehát ezek olyan megalázó dolgok, amit ezen a szinten borzalmasan nehéz feldolgozni. És tényleg szerintem az a legfontosabb itt, amit Doma is mondott, hogy ez a United nem funkcionál modern klubként. Itt a glézerek gyakorlatilag kimondva pénzt szeretnének csinálni, és az alattuk lévő embereket arra használják, hogy folyamatosan lehessen kivenni belőle.
De azt csinálják, tehát hogy azt elég jól működtetik.
Hát csak saját miközben maguknak.
Jó, de itt most mindenketten arról beszéltek, meg mindannyian arról beszélünk, hogy a szakmai koncepcióval van hiba. Az üzleti modellel semmi probléma nincs a Manchester Unitednél.
Már beszélünk róla, úgyhogy...
Hát persze, meg hát ez egy...
Hát csak ez egy futballklub.
Hát persze, de azt a funkcióját azt ellátja, amire egyébként a glézerek használni akarják. Ez
na,
fájhat.
Hát akkor itt a megoldás, ott van fönt a probléma. Ez a legzavaróbb egyébként, ezt még az Athletic se tudja, hogy ki hozza a döntéseket. Tehát ki az, aki kirúgta a Solskjær gyakorlatilag? Tehát ki döntött? és mi alapján.
Igen, így össze van mosva minden. Jó, én tőlem egyébként csinálhatjuk ezt, amit mondasz, csak akkor mostantól ne kezeljük a United-et futballklubként, hanem egy cégként ne a meccsfelvezetőkben ne statisztikákat nézzünk, hanem pénzügyi kimutatásokat, és ne érdekeljen, hogy mit csinálnak a pályán, hanem akkor nézzük azt, hogy jól funkcionálnak-e pénzszerzésként, meg cégként.
Igen, csak ez egy ilyen nagyon romantikus megközelítés. Amit
nyilván most itt felhorkantam, mint az idióta futballszurkoló a sörrel a kezében a tévé előtt, de...
Tehát értem abszolút a felháborodásatokat, csak kimondtad a kulcsmondatot ezzel kapcsolatban, vagy te mondtad, hogy a Glazerek pénzt akarnak csinálni belőle? Na igen, szóval ez elhangzott, és akkor innentől kezdve sajnos minden más a háttérbe szorul. Lehetne ezt egy jó futball koncepcióval is házasítani, és akkor beszéljünk is itt konkrét dolgokról.
Bocs, Kerik még tud... csak ide, tehát hogy ez ide tartozik még szerintem. Kicsit a Valenciához tudnám hasonlítani, ott ugye Szingapúri, azt hiszem Peter Lim tulajdonos van, és az ő jobb keze az az Anil Murty, aki igazgatóként működik, és ő szokta nagyjából intézni ezeket az ügyeket, és az az ember érzése, hogy igazából a futballszakmai dolgokban is ő dönt, ő nevezi ki talán az edzőt, vagy ő talán valakivel konzultál. A Unitednál is ez az érzés, hogy a Glazerék a háttérből irányítanak, és ők bólintanak rá a dolgokra, miközben Woodward, akiről közben kijött, hogy lehet, hogy még tovább maradna, amíg ki nem nevezi ő maga, vagy amíg meg nem találják az
de
utódot.
De egyébként mondták rá, hogy egyébként is majd tanácsadóként úgyis a klub mellett maradt, tehát hogy amúgy valószínűleg egyébként is szerepelett volna a mindennapi munkában.
Igen, ez meg a másik, tehát ez a feltételezés, hogy Woodward az, aki a gyakorlatban itt sportigazgatóként is működik.
Na, de akkor nézzük a konkrét helyzetet. Nem biztos, hogy érdemes találgatni bármit itt ezzel kapcsolatban, de azért azt próbáljuk megfejteni, hogy miben lesz más itt most Kerikkel ez az átmeneti időszak. Nagyjából próbáljuk megfejteni, hogy mikor jöhet megoldás, ebben a szezonban jöhet-e olyan megoldás, ami jó és működőképes, és a következő szezontól minek kellene lenni a megoldásnak, vagy kinek. Ugye itt azért viszonylag világosan bedobáltak neveket, Brendan Rodgerset, aki egész sokat elkövet azért, hogy a Leicesternél nem marasztalják.
Nagyon szeretné, hogy ne kelljen itt mindenkinek kivásárolnia, hanem kirúgják, és utána igen, szabadon igazolhasson.
Ügyesen csinálja magának igen. A helyet, vagy a lehetőséget, megteremti legalábbis erre. Zidane neve, Erik ten Hag neve, itt te méltatlankodtál, Doma, hogy milyen dolog már egy, vagy te írtad, hogy egy 5-0-ás, igen, hogy egy 5-0-ás győzelem után arról kérdezik őt a sajtótájékoztatón, hogy akkor most mi lesz a United-nél.
Olyan pofátlanság ez, de tényleg, tehát elképesztő, és ő is semmi más nem tudott mondani, mint hogy nem kerestek, nem tudom az információkat, nem tudok mit kezdeni ezzel, de tényleg elképesztő, hogy a Unitednak ez a szervezetlensége hogyan szivárog át a sajtóba is.
Hát évközben Ten Hag nem érkezik, majd az egészen biztos. Itt szerintem ezzel, olyan edzőt
kell
keresni.
Jelentettük azt, hogy itt hosszú távú megoldás ebben a szezonban, hát azért még december sem kezdődött el, ebben a szezonban nem lesz?
Szerintem nem.
Lopetegi azért merült fel legjobb tudomásom szerint, mert hogy ő neki feldolgozható a kivásárlási összege.
De ő nem, tehát ő nem szívesen dolgozna koncepciónak, ő ahol eddig volt, talán a Real Madrid a kivétel, de a Real Madrid a spanyol válogatottnál is az volt, hogy több éven keresztül az utánpótlásban dolgozott, és úgy fölépítve lett ő a válogatott, a felnőtt válogatott csapatkapitánya, hogy aztán lerombolja a saját maga által felépített várat, de szerintem ide olyan ember kell, aki a játékosokra tud hatással lenni, és talán ezért lett volna pont Conte a jó megoldás, csak hát Conte se feltétlen szeretne, azt hiszem, átmeneti megoldás lenni.
Mert Contéval az volt a baj a vezetőséggel.
Miközben az egész élete arról szól, hogy átmeneti megoldás.
Igen, de ő neki meg vele a vezetőségnek volt problémája, mert nagyon hasonlította a munkamódszere Mourinhoira, legalábbis ez volt a hír, és nem akarták ugyanazt az érzelmi közeget itt a Unitednél pár hónap után előállítani.
Hasonlított a munkamódszere Mourinhoira, miközben az akkori Insider cikkből azt olvashattuk, hogy a játékosok elégedetlenek voltak azzal az edzési intenzitással, amit Mourinho tartott nekik, és Conténál meg már azt tudjuk, hogy ott meg a különböző testrészeiken veszik a levegőt, mert hogy dupla edzéseket tart nekik, és hogy olyan intenzitásúak, hogy össze csinálják magukat a játékosok, tehát hogy Nem igaz, hogy
hasonlított. Igazságot tenni, igen.
A munkamódszer, viszont ugye itt felvetődhet egy olyan kérdés is, hogy hova vezethet ez az út a Manchester Unitednél? Nem biztos a Bajnokok Ligája továbbjutás, nem biztos, sőt, a top 4-es befejezés, így a bajnokság egyharmadánál állva, úgyhogy azért elengedni nem szabad, vagy nem lehet.
Nem, hát lehet, hogy a pénz beszél, de az eredmény ugat, ugye? Tehát, hogyha az a helyzet, hogy jönnek a vereségek, akkor megint, akkor Kerryket is odébb dobjuk. Tényleg itt is ez volt, hogy az eredmények alapján hozták meg a döntéseket, mindig az adott pillanatból így hirtelen kapkodva, és ugyanezt látom a folytatásra is. Tehát, hogyha most jön az eredmény, akkor ahogyan Solskjaernál volt az elején, mikor ő is csak ideiglenes edző volt, akkor megerősítik a pozíciójában, és ugyanez lesz szerintem Kerrykel is, hogyha meg nem jönnek.
Lesz, hogyha így fog történni.
Igen, ez hogyha meg nem jönnek, miközben nem jönnek az eredmények, akkor meg megint váltani fognak, és akkor addig fog ez menni, míg nem találnak valakit, akivel, na, most jönnek legalább valamennyire.
Hát miközben egy olyan időszak következik, ugye vannak ezek a súlyozott táblák, hogy milyen párosítások következnek egy-egy csapat számára. Azt hiszem a top 6-os csapatok közül a Manchester Unitednek jön a legkedvezőbb időszaka a bajnokságban, tehát jöhet egy olyan idő, amit pont te is mondasz, hogy jönnek a jó eredmények, akkor ez most szépen elfed minden problémát.
5 éves szerződést Kerryknek.
Igen. No, de lépjünk tovább szerintem itt United ügyben, amit lehetett, azt nagyjából.
Ja, most a dolgot, lehető legkellemetlenebb ellenfél a Villarreal jön idegenben, igen. Hétközben.
Viszont elvileg ugye edzéseken nagy különbség nem lesz, mint az eddig volt, úgyhogy a fene tudja, hogy hogyan tudnak ennek neki menni. Annyit szerettem volna csak mondani, hogy...
Készül az új Insider cikk.
Igen, az is lehet. Hogy Pochettino neve természetesen megint nagyon aktívan felmerült, meg Fabrizio Romanón keresztül valaki már most szivárogtatja, hogy ő jövő nyártól szívesen átvenni. Én szerintem az pontosan ugyanolyan tévút neki, mint a PSG, mert ugyanaz a pressing nélküli problémája adódna a United keretével is, mint a párizsiaknál. Szóval nem igazán látom, hogy ő ezt hogyan nem tudná feldolgozni, meg felmérni, hogy gyakorlatilag ugyanabba a késbe szaladna bele, mint amiben most félig meddig megtört az edzői karrierje.
Hát ez azért erős szerintem. Hát még nem látjuk a kifutását ennek az edzői karriernek a Paris Saint-Germainnél.
Majd beszélünk a PSG-ről itt nem. És kétharmadánál az adásnak.
Még egy pletykát hadd csapjak le, az, hogy Ronaldo Luis Enriquet szeretné edzőnek, az pedig tehát nonsens. Az, hogy kijutott a VB-re Luis Enrique, és itt van egy ilyen fiatal spanyol csapata, hogy ezt eldobja azért, hogy ő a Unitednél dolgozhasson, és ezt ő maga is elmondta gyorsan, hogy teljesen hülyék vagytok.
Hát ha már válogatott volna Joachim Löw.
Ó, igen.
Hát szerintem nem hiába nem mer senki belenyúlni abba a hangyabolyba.
Jó.
Lehet, hogy megharapná
a vezetőségek kezét. Luis Enrique visszakérdezett, hogy ez most valami bolondoknapi vicce, hogy megkérdezték ezt a Manchester United edzőt. Most nyilván erre a Löw felvetése is lehet azt mondani, csak gondoltam.
Ferguson után volt Moyes, ugye ő skót, Van Gaal volt aki külföldi. Nem, csak azon gondolkodom, hogy egy külföldi edző a United élén az olyan furcsán mutatna. Csak ennyi.
Mert?
Nem tudom.
Hát Mourinho is külföldi volt.
Ja, tényleg Mourinho is külföldi volt, de ő
meg külföldi szóval brit,
de Lövnek nincsen ilyen nemzetközi tapasztalata, nem?
Löw Zsoltnak. Van.
Hát őt kinevezhetnék, annak örülnék. De előnek egyébként tényleg nincsen. De hát azért mondom, hogy ő klubcsapatnál soha semmit nem ért el ezen a szinten.
Ja. Na jó van. Menjünk tovább.
Jó kis tapicskolása. Edzőknek az otcait nem akarjuk még bemondani, hogy nem, ki nem. Mennyivel áll.
Azt mondjuk, hogy Rodgers vezet az összesített én oszt listán, ahogy láttam ma reggel, ilyenkor azért kíváncsi vagyok, mert mindig azt gondolom, hogy a bookmakerek egy kicsit többet tudnak, mint én, főleg Angliában, és aztán, amikor megtörténnek a kinevezések, rájövök, hogy nem, de mindegy. Szóval lépjünk tovább itt a hétvége rangadójára. Ekkora a különbség, amit a Premier League-ben a Liverpool és az Arsenal között? Miközben ugye arról beszéltünk, hogy az Arsenal emelkedik, a Liverpool csillaga az nagyon magasan van itt ebben az egész szezonban, de mégis az volt az ember érzése, miközben el kell mondjam, hogy ezt a meccset nem láttam élőben, mert éppen körhintáztam a gyerekekkel a leányvári búcsúban. De természetesen visszanéztem, és meglepő volt azért az, hogy minőségben mennyire még Klopp csapata Artetai fölött van.
És aztán utána válaszolok is, csak visszakérdezek, hogy még mielőtt megnézted és láttad az eredményt, gyanítom, hasonló meccsképre vártál, mint amit utána kaptál visszanézve?
Nagyjából igen.
Tényleg?
Nem volt nagy meglepetés számomra legalábbis.
Érdekes, én nekem az volt itt végig, ami a fejemben motoszkált, és utána szerencsére ültem, hogy visszaláttam a Twitteren is, hogy én szerintem azért 4 gólnyi különbsége között a két csapat között nem volt, miközben azt azért nyilvánvalóan el kell mondani, hogy az Arsenal jelenleg jobb esetben a top 4-ért küzd, a Liverpool pedig egy tiszta bajnok esélyes csapat, ez szintkülönbség. Az Arsenalnak nagyon fiatal a kerete, felmenőben vannak, éppen építkeznek, a Liverpool meg minden címért küzd.
Ebben egyetértek, de egy Liverpooltól ki lehet kapni úgy 4 góllal, hogy egyébként nem vagy 4 góllal rosszabb játékminőségben.
Egyébként ez tök érdekes, és szerintem ha a Manchester City lett volna az ellenfél, akkor ezt nem mondhattad volna el. A Liverpoolnál ez baromi érdekes, hogy ő nekik folyamatosan olyan, mintha minden fel lenne erősítve Kloppnak a keze alatt, amikor sérültek voltak, egy picit rosszul játszanak, akkor feldolgoztatatlan.
Akkor nagyon rosszak, akkor nagyon jók.
Igen. És valójában nincsen akkora különbség az ellenfelük meg közöttük, mint amit adott esetben a játékképen mutatna, mégis 4 gól kisül belőle, mert így felerősödik a Liverpoolnak az eredménye.
Hát, miközben egyébként, és ha már arról beszélünk, hogy mi a nem meglepő, tehát az, hogy Artetától tudjuk nagyon világosan, hogy mit szeretne látni a pályán, és ehhez is igazolt játékosokat, de pont ez a fiatalság, tapasztalatlanság, amit láttunk mondjuk az első fordulókban is, hogy miért nem működik például ez a hátulról építkező csapat, nem elég labdabiztosak, nem elég nyomástűrőek azok a játékosok, még teszem hozzá optimistán, akikkel ezt akarja játszatni. Hát a Liverpool ellen az azért nyilván egy olyan dolog, ami meg fogja bosszulni magát, tehát fogják dobni a hibákat ellenük, és hát ebben azért Klopp csapata nagyon-nagyon magas színvonalat képvisel világszinten, nem csak a Premier League-ben.
Igen, de ebben még mindig jobb így belefutni kellemetlenségképp, mint hogyha tényleg választott volna valami pragmatikus megközelítés, mint amit ott az FA Kupa menetelés során láttunk, vagy bármi ilyet, mert nem ez az elvárás Arteta felé, és nem ez a jó út. Ami szerintem itt szintén fontos volt ezzel kapcsolatban, amit mondasz, hogy tulajdonképpen nem az volt a probléma, hogy a Liverpool pressingje megakadályozta az Arsenalnak a labdakihozatalait, mert ez majdnem minden csapattal szemben így történik, és nem is feltétlen kellett volna felvagdosni emiatt a labdát, vagy nem tudom. Az volt nagyon furcsa, hogy az egyszerűen, mint hogyha nem szóltak volna be a játékosoknak, vagy egy ilyen nagyon furcsa módon jött ki bennük ez a nyomás, amit kaptak a Liverpooltól, hogy ilyen 20-25 méteres keresztpasszok voltak a labdakihozatal közben, hogyha valakit beszorítottak, akkor így átrúgta a másik oldalra, hogyha így elfelezzük hosszant mentén a pályát, és na ez viszont a lehető legrosszabb megoldás, mert ezt nagyon könnyű ellopni, ebből nagyon könnyű előre menni, hogyha csak megpróbálod kihozni a labdát, és mondjuk előrefelé próbál passzolni az ember, ha ez így még értelmezhető, akkor abból utána sokkal nehezebb fordulni, mint abból, hogyha tényleg a pályán keresztbe megy a labda, mert utána arra csak rá kell robbanni minden irányból, aztán utána
azt
lehet
magyarázták
kiosztani.
A Match of the Day-ben, hogy ez nem véletlen volt, hanem a Liverpool tökéletesen, szándékosan terelte középre az Arsenalt, és ez a Tavares helyzet is olyan volt, hogy csak a széle felé, ne? Valószínűleg ebből jöttek azok is, hogy inkább keresztbe próbálták átjátszani a labdát, de ezt az intenzitást, ezt ilyen tapasztalatlan csapat szerintem nem képes kezelni, és hogyha már az eredménynél tartunk, akkor azért annak ellenére, hogy 4-0 lett, voltak még Liverpool zicserek helyzetek, ez az egyik, a másik pedig négyet védett Ramsdale, az Arsenalnak szerintem 3 vagy 4 kaput talált lövése volt az egész meccsen, és ilyen 5-6 kísérlete. Tehát ez most ennyi, és ez nem feltétlenül az edzőket minősíti, hanem inkább azt, hogy a játékosok között mekkora különbség van.
De abszolút tényleg, ezt tudom csak még egyszer elismételni, hogy a Liverpool Bajnokok Ligája bajnoki címre esélyes csapat az Arsenal, meg próbál az első 4-5 helyre befurakodni, úgyhogy ez ki is jött nagyjából a pályán, és ezen nincsen semmi szégyelni való.
Igen, és ezt akartam mondani, hogyha ívelgeti az Arsenal a labdát, attól a tempó nem lett volna kisebb, attól még a Liverpoolnak ugyanakkor a lendülete lett volna.
Uh-huh. Thiago szerepe a Liverpoolban?
Az nagyon fontos lesz, mert a Liverpoolnak én szerintem az eddigi szezonban az egyetlen gyenge pontja az valahol ott a baloldali baloldali 8-as helyén volt a középpályán. Ami nagy változás volt idén a Liverpool játékában.
Wijnaldumot visszasírják.
Hát nem hiszem, de egyébként ő nyilván sokkal jobban be tudta volna azt a szerepet tölteni, amiről itt beszélek, meg azt a hiányt. Szóval a Liverpoolban az volt a nagy változás idén, hogy a korábbi évekhez képest sokkal direktebben, sokkal agresszívabban támadnak. Egészen elképesztő az a lövés mennyiség, amit a kapura küldenek, és ez kimondva kimondatlan Kloppnak a célja volt a nyáron, hogy tényleg nagyon direkten menjenek a kapu felé folyamatosan, és bombázzák szét az ellenfeleket, ha meg nincs náluk a labda, akkor támadjanak le. Viszont ennek az lett az eredménye, hogy így, hogy kicsit kikerült a kontra a Liverpool játékából, így sokkal könnyebben tudtak fordulni az ellenfelek, és mivel annyi gólt lőnek, ami feldolgozhatatlan, ezért ez nem okozott problémát az esetek nagy többségében, de mondjuk azért ez tipikusan az volt, amivel kicsit zátonyra lehetett volna futni adott esetben itt a decemberi menetelés során, és ebben Thiago nagyon sokat tud segíteni, nem is azért, mert hogy ő majd szerelni fog ilyen leruhanásoknak a leruhanások közepette, hanem mert ő benne van egy ilyen természetes passzer ritmusadás, ez ami a legnagyobb előnye, meg amit mindig láttunk tőle a Bayern Münchenben is, és ez jó tehet a Liverpoolnak.
Mert itt ugye ez azért egy nagyon fontos kérdés, hogy megint jön egy olyan időszak, ami elég intenzív, ugye itt sok meccs decemberben, bár mondjuk abból a szempontból talán egyszerűsíti a helyzetet, hogy csak a klubnál kell teljesíteni, úgyhogy ott egy kicsit jobban építhető.
Az is valami.
Hát igen, azért nyilván ezeket mondjuk ahogy beszéltünk itt erőléti stábokról, sokkal inkább tervezhető, hogyha végig nálad van a játékos, mint hogyha utazgatnia kell, mással is dolgoznia kell, bele nyúl valaki olyan a munkádba, akivel nem feltétlenül tudsz mindig tökéletesen egyeztetni. Menjünk Olaszországba, ahol szintén volt egy elég komoly rangadó, elveszítette a veretlenségét első nap a Milán, és most már a Napoli is, viszont ez utóbbi volt talán a kisebb meglepetés, mert az Inter ellen, és hát kezdjük a legfontosabb és a legsajnálatosabb hírrel, ugye Viktor Osimhennek elég súlyos a sérülése, biztos, hogy műtétre lesz szüksége, és egyelőre bizonytalan még az időpontja is annak, hogy mikor térhet vissza. Róla úgy beszéltünk korábban, mint arról a játékosról, aki gyakorlatilag Lukaku után az egész szériá egyik csatárarca lehet, úgy is kezdte ezt a szezont. Mi lesz nélküle?
Hát szerintem óriási cidrizés, mert hogyha megnézi az ember a Napolinak a csapaton belüli támadó statisztikáit, akkor ő neki van a legtöbb lövése, ő alakította ki a legtöbb XG-t, hogyha a 11-eseket
levesszük. Gondolod, hogy Petagna, hogy Politano nem tudja megoldani ezt a feladatot?
Valahogy úgy érzem, hogy nem. Petagna egy ilyen bántóan egydimenziós csatár, akit gyakorlatilag egy ilyen, mondjuk ahhoz képest, hogy mennyire magas, furcsa, de hogy egy ilyen célemberként lehet használni, és akkor meg lehet találni, de azon kívül amúgy semmire nem lehet őt hasznosítani, és ahhoz képest, hogy egyébként Osimhen meg, azt szoktam mindig mondani, hogy ő engem a fiatal, meg csúcson lévő Aubameyangra szokott hasonlítani, azt hiszem, hogy nagyjából meg is állja a helyét, és hogyha ezt az ember kiveszed, és egy ilyen darab húst odaraksz a támadósod elejére, mert én elnézést kérek.
Jó, akkor... de egyébként azért is említettem Politánot, mert ugye őt nem középcsatárként értelmezzük, viszont benne van az a kreativitás, meg az a szellemesség, ami kellhet egy darab húshoz, hogy működőképes legyen.
Jó, hát lehet, hogy Mertensből hamis 9-es lesz, vagy majd a fene tudja, Spalletti nagyon szereti a hamis 9-eseket, úgyhogy...
Ezt így ráragasztottuk valamikor a 2008 környék időszakon, és akkor Tottival ez jól működött, úgyhogy nagyon szereti. Mondja még valakit, akivel ez sikerült.
Na, egyébként most nagyon szégyelni fogom magamat, de a második római ténykedése során is játszott hamis 9-essel, csak már meg nem mondom, hogy ki volt, aki...
Hát akkor már Jacko volt, nem?
Az a baj, azért mondom, hogy ez most nekem nagyon kínos, de nem fogom tudni megmondani, de mint hogyha ez rém lenne. Minden esetre alapvetően egyébként igazad van, és ez hülyeség, amit mondok. Szóval...
Jágó Falke. De nem hamis 9. Lehet, hogy egyébként játszott ő is középen.
Lehet. Abszolút lehet. Na most ezt nem fogjuk tudni megmondani fejből, de... Szóval nyilván vannak megoldásai a Napolinak, csak egyelőre a támadó alakzatnak abszolút a korona ékszere lett kivéve tőlük egy hónapra, és nyilván működött a Napolinak a támadó egysége, meg rugdosták a megfelelő számú gólt, de azért az eredményeket nagyrészt nem ennek köszönhették, hanem annak a védelemnek, ami itt a hétvégén először tört meg úgyisten igazából.
Az, hogy az Inter játéka ennyire hullámzó, meccseken belül sokszor, az itt az átállásnak a következménye szerinted? Hogy még mindig tanulják Simone Inzaghi fociát, ami azért most látható, és valljuk be, nagyon előtt Conte stílusától, vagy valami másról van szó?
Nagyon-nagyon-nagyon furcsa az Inter is, és nagyon-nagyon furcsa őket nézni hétvégéről hétvégére, mert Contira is rá lehetett sütni azt, hogy például itt tavaly a bajnoki menetelésnek a legvégén, amikor csak az eredmények kellettek, akkor ilyen rém szélsőségesen pragmatikus 1-0-ákra ráment, és bocsánat, és abszolút hajlandó volt az Interrel akár bekelni is, meg visszaállni, kontrázni, de ettől függetlenül ez az Inter egy picit más, mert Inzaghi olyan, mintha Artetához hasonló, és olyan, mintha meccsek közben ilyen 20-30 perces szakaszokra teljesen elvesztené a kontrollt a csapata felett, meg az Inter a meccsnek az alakulása felett, és se úgy nem tudják megfogni az ellenfeleket, hogy célzottan visszaállnak, és utána tényleg megpróbálnak lefordulni, se úgy nem tudják megfogni az ellenfeleket, hogy ők irányítanak, mert ők támadnak, ők építkeznek hátulról, és hogy ez mitől van, ezt nem nagyon tudom megmondani, de folyamatosan ezt látjuk, és én szerintem azért, amit Benito mondott, amikor ugyanerről beszéltünk, meg beszéltetek vele, hogy mitől lehet ő a fizikai problémákra fogta ezeket a visszaeséseket meccsek közben, én szerintem ennek mostanra már nem kéne validnak lennie. Szóval válaszolni nem tudok, de így kirészletezni tudom ezt a problémát, hogy így 20-30 perces szakaszokra teljesen elvesztik a kontrollt a meccsek fölött.
Hát itt most főleg a vége felé volt ez az érzés az embernek, hogy tényleg csak az imákban bíznak. Igen. Hogy én nem is tudom, hogy mi a terv. Azt látjuk már, hogy mi ennek a kifutása, mert az Inter azért, ha csak az eredményeket nézzük, nagyon szépen kiegyenesedett. Minőség is van a keretben, minőség is van a csapatban. Akár itt nemzetközi, akár hazai szinten nem kell, hogy lejjebb adjon az igényekből?
Én szerintem nem. Az nyilván kérdéses lesz, hogy mondjuk az idősebbek, és főleg itt Dzsékóra gondolva, hogyan fogják bírni az idénynek a késői szakaszát, de én szerintem egyáltalán nem, hogyha ebben tudnak előrelépni, és ebben Inzaghi meg fogja találni azt a szerszámot, vagy nem tudom, alkatrészt, amivel ki tudják küszöbölni, hogy ne legyenek ezek a 20-30 perces szakaszok, akkor én szerintem itt bármerre elmehetnek. Pokoli nehéz sorsolásuk volt október-novemberben, és ehhez képest most már 4 pontra vannak, azt hiszem, a Napolitól, vagy nagyon közel vannak az első helyhez. Tehát, hogy itt mondtuk folyamatosan, hogy azért vannak gondok az Internél, de szerintem elég jó eredményekkel vészelték át ezt a nehéz sorsolást. Úgyhogy tényleg ezt tudom mondani, hogyha ebben tudnak valahogy kulcsot találni, és egy picit a kezükbe tudják venni nagyobb részt az irányítást a meccsek közben, akkor abszolút képesek lehetnek bármire.
Elég keménykező egyébként Inzaghi, mert furcsa volt ez a... Most nem csak e kapcsán jutott eszembe, hogy mi volt a... vagy mi van ezekkel a kihagyásokkal, hanem az összefoglalója alapján Barella tűnik néha ilyen fegyelmezetlennek, kicsit így reklamál a társaknak. Itt van ez a kirúgja a 11-est dolog, hogy akkor most Lautaro vagy Calhanoglu még mindig nem tűnik
Lautaro
egyértelműnek.
Minden alkalommal, amikor Calhanoglu rúgta, ugye kettő esetről beszélünk, akkor amennyire tudom, tőle kért el.
Uh-huh. És most azt mondta Inzaghi a meccs után a nyilatkozatában, hogy megkérdezték, hogy eldöntötték-e. Mondta, hogy hát volt egy olyan az edzésen, hogy 3-3 büntetőt rúgtak, ők ketten, meg még valaki azt hiszem odállt, talán Perisic, és hogy mind a hárman berúgták mind a három büntetőt, úgyhogy rájuk bízta.
Ez egyébként nagyon érdekes, hogyha itt bármiféle kétségünk merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy Inzaghinak sikerülni fog ez a szintlépés, amit még mindig sokszor megkérdezünk, meg sokszor megkérdeznek, hogy a Lációtól sikerül-e erre a plusz lépcsőre fellépni. Lehet, hogy ez lesz az akadálya, amit mondasz, hogy a Lációnál teljesen egyértelmű volt, hogy inkább ő emelte fel a játékosokat az egyébként meglévő szintjük fölé, csapatként, kollektívaként együtt. És itt az Internél meg lehet, hogy ennél sokkal keménykezőbbnek kéne lenni, és a játékosokkal is máshogy kéne bánni, meg akár ilyen szempontból, meg az ellenfelekkel is máshogy kéne bánni, és lehet, hogy ezek a 20-30 perces szakaszok azok, amik itt a Lációs ténykedéséből velem maradtak, hogy ezt a Lációval megtehetted, de hogyha bajnoki címet szeretnél begyűjteni, akkor mondjuk erre a Chelsea a lehető legjobb példa. Egy percre sem engedheted, hogy a másik, az ellenfél rányomja az akaratát a te csapatodra.
Na, kettő olyan téma következik még, ami nem egy konkrét mérkőzéshez kapcsolódik, viszont nagyon jó kis kutató munkát végeztél. Kettő dolog, vagy kettő felé is el lehet vinni szerintem ennek a témának a megtárgyalását. Hogy játszanak bizonyos csapatok hazai környezetben, és hogyan játszanak a nemzetközi porondon? Itt most konkrétan a Bajnokok Ligájáról van szó, mint a legmagasabb szintű klubsorozatról. És az egyik oldal, vagy az egyik irány, amire el lehet vinni, hogy mondjuk egy kicsit azt elemezgetni, amit mindig szemérmesen mi is ezért hárítunk, hogy a bajnokságok erősségét, színvonalát lemérni ezáltal. A másik az pedig az, hogy melyik az a csapat, amelyik változtat, vagy változtatásra kényszerül. Itt egyrészt meg tudjuk mutatni majd a kedves hallgatóknak, megnézőknek, amit kigyűjtöttél, ugye?
Persze.
Itt ugye a metodika az az, hogy mekkora labdabirtoklás jellemző az adott csapatra a bajnokságban, illetve a Bajnokok Ligájában, illetve a magasan szerzett labdáknak a száma. Hogyan Igen. alakul a bajnokságban, illetve a Bajnokok Ligájában. Kettő egyébként nagyon jó mutató szerintem, főleg összepárosítva.
Pontosan azért gyűjtöttem ezt ki, nyilván azt azért el kell mondani, hogy ez kettő darab statisztika, tehát, hogy borzalmasan mély dolgokat nem lehet belőle levonni, de
főleg a kevés meccs
elég
miatt.
Jó út felé
csak elvisz. Azért, nyilván azért, a BBL-ben azért zavarul, a mert nagyon igen. sok, tehát mondjuk, hogy az Intert nézzük, akkor egy Shakhtar Sheriff Real Madrid csoportban ez félrevezető lehet.
Abszolút, nyilván azért mondom, hogy itt még mielőtt bárki a fejünkre olvassa, ennek a gondolatnak vannak rései a pajzson, de azért szerintem lehet levonni belőle következtetéseket, meg lehet okosan, és azért ezt a kettőt néztem, amit itt előbb tárgyalgattunk, mert hogy szerintem 2021-ben a futballban kettőféleképpen lehet kontroll alá venni egy mérkőzést, vagy nálad van a labda, és ennek másféle oldala is vannak, mert lehet, hogy támadsz, vagy ezzel véded magadat, mint például Lopetegi, vagy pedig pressingelsz, és rányomod az akaratodat ott a támadó harmadban az ellenfelekre.
Pont Lopeteginél teljesen egyértelmű a dolog. Tehát egy bajnokság során az egy pontnak is óriási jelentősége van. Egy kupasorozatban, legyen ez a Bajnokok Ligája, legyen az Európa Liga, vagy legyen simán az adott országnak a kupasorozata, az, hogy te döntetlenre játszol, és becsúszik azon a két-három, vagy akár egy egyenes kieséses szakaszban az egy meccsen az 1-0-ás vereség, az nem fér bele. És pont ez az, amit a Sevilla iszonyatosan csúnyán benézett most a BL-ben, és próbál majd visszakapaszkodni, mert hogyha kell, akkor tud teljesen máshogy is játszani.
Na, de ha már teljesen más játék, akkor szerintem a legszignifikánsabb eltérés a Real Madridnál látszik, hogy mennyire más a futballja a hazai porondon.
De pozitív értelemben. Abszolút. Negatívról is fogunk beszélni, gondolom, igen, de itt abszolút
ott az,
pozitív.
De ott az, például a magasan szerzett labdák száma az kétszerese, de talán több, mint kétszerese,
azt hiszem,
ugye?
Igen.
Az, amit nemzetközi porondon szereznek. Itt azért is érdekes maga a felvetés, mert egy csomó olyan érdekességet lehet ezen keresztül tárgyalni, hogy motiváció, akár, igen.
Tényleg ez az első, az a vicc, hogy a Real Madridhoz a Bajnokok Ligájában az életük meccsére mennek a csapatok. Jó, nem az Interre értem, hanem mondjuk a Sheriffre, mondjuk a Shakhtarra.
De az Inter is. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem az Inter is. A Real Madrid pont olyan nagy intézmény szerintem a Bajnokok Ligájában, hogy ez így legyen még nagy csapatoknál is. Mert az ellenük játszott meccs az
igen,
a meccs.
Igen. Főleg, hogyha idegenben van, az még egyet rátesz, és akkor ezzel szemben van az a hadsereg, amelynek a fele, háromnegyede már háromszoros, négyszeres BL győztes. És tényleg, tehát ez nem feltételezés, hanem ordít a játékosok testbeszédéről, megmozdulásáról, Kroos, Casemiro, Modric azért lelkesebb szokott lenni ezeken a meccseken is, de hogy próbáljuk egy kicsit higgadtan az egészet valahogy úgy kezelni, hogy tovább jussunk, és aztán majd tavasszal begyújtjuk a rakétákat.
A Realnál tényleg ez a nagyon furcsa, de ami nekem igazából feltűnt, meg egy picit kiinduló pontja is voltak, úgyhogy örültem, hogy kijött a végére. A Juventus, Massimiliano Allegri mindenek ellent mond, amit itt az elmúlt 45 percben elmondtunk. Tehát, hogy ez az ember, ez itt az ultrakonzervativizmusnak a csimboraszóját csinálja, és meglepően eredményesen. A Juventusnál az van, hogy a nyomásgyakorlásban van egy kicsi eltérés, de azért inkább elhanyagolható, viszont gyakorlatilag...
Pár tizennyi, azt hiszem, ugye?
Igen, de tényleg tehát olyan, ami így ma a kis minta miatt annyira nem érdekes. Viszont a labdabirtoklásuk szinte centire ugyanannyi a BL-ben, mint a szériában. A Juventusé.
Jó, de ezt tudjuk Allegriről, hogy ő szemérmetlenül bevállalta a korábbi edzői időszakában is azt, hogy kis csapatként játszik nagy csapattal. Ez korábban egyébként az Atletico Madridra volt szerintem jellemző, még csak a nagy klubok közül, de már az Atletinél sem mondható ez el, hogy ők a kis csapatok ellen is.
Náluk mondjuk... szerintem pont az jön ki, hogy ő nekik a BL-ben egy picit ehhez vissza kell nyúlni, de a bajnokságban meg, ami már tavaly elkezdődött,
az teljesen függő. Tehát, hogyha az Atletico Madrid a Liverpool-al van egy csoportban, akkor persze, még a Milánnál is ugyanez a helyzet, főleg egy ilyen Milánnál, hogy ehhez kell visszanyúlni. A Porto ellen nem érezték, hogy akkor most, hogy akkor most melyikhez
nyúljanak. Igen, ott van az üzemzavar, amikor most elég nagy csapat vagyunk ahhoz, hogy egy Porto ellen már másképp játszunk. Igen.
De hogyha ők kerültek volna egy Inter, Shakhtar, Sheriff csoportba, akkor teljesen más lenne a helyzet. Mm-hmm.
Ez így igaz, viszont azzal kapcsolatban megint csak egy érdekes dolog ez, amit itt Bence is feszegetett, hogy egy Sevilla esetében, amelyik a labdabirtoklást azt védekezésre, vagy az ellenfél lehetőségeinek kizárására használja, egy olyan ellenfél ellen ez nem feltétlenül működik, amelyik annál agresszívebb, és mondjuk szereti is, hogyha nála van a labda, úgyhogy ezzel pont az egyik legerősebb méregfogadat húzzák ki.
Abszolút, abszolút, ez igaz. Nem láttam, az a baj, hogy olyan egyértelműnek gondoltam azt a csoportot, hogy nem láttam a Sevillának a meccseiből túl sokat, de hát pont ez a helyzet, hogy az Augsburg az nem az a csapat, amelyik azt mondja, hogy jó van, tessék, passzolgassatok hátul, és jó lesz nekünk a 0-0.
Nem, és ők ugyanazt azt a nem is tudom, minek hívjam, káoszt, azt rászabadították a Sevillára, pontosan. Mint ami tavaly még a Marsos Lipcsével olyan sokszor előjött a csoportmeccseken is, és ez nem nagyon füllött a Sevillának, és tényleg, én szerintem, vagy nekem legalábbis az volt az egyik legérdekesebb, hogy egyszerűen nagyon kevés csapat tudja azt megcsinálni, hogy a bajnokok ligájában, a bajnokságban, tehát az ideje mondjuk 80%-ában mutatott játékhoz képest teljesen más mutat. Mert hogyha rákényszerítik, akkor egyszerűen ez egy annyira diszkomfortos helyzet, hogy nem lesz belőle eredmény. A Wolfsburg például tök ugyanilyen, de a Sevilla volt a másik, ami itt szintén feltűnt ezzel kapcsolatban.
Nem tudom, mi a bajotok, amúgy játszott egy 5-3-as meccset a Sevilla a Levantéval, közvetlenül a Clásico előtti meccs volt az október 24-én. Ott tényleg annyira mérgesek voltak már a szurkolók, hogy szerintem Lopetegi is azt mondta, hogy
na akkor most
nesztek.
Igen, tessék.
Tessék,
és akkor egy szezonra elég volt ez most.
Pontosan.
Kettő olyan csapat van, ami szerintem ilyen szempontból talán a legérdekesebb, miután itt tényleg a krémjéről beszélünk a mezőnynek. Az egyik a Paris Saint-Germain, a másik pedig a Bayern München, hisz két olyan csapatról beszélünk, amelyik a hazája bajnokságában talán a legjobban kiemelkedik, úgyhogy náluk vetődik fel legerősebben az a kérdés, hogy ha olyan szintű ellenfelekkel találkoznak, mint mondjuk a Manchester City, vagy mint most akárkit mondhatnék, akkor, és itt főleg nem is a csoportkörben, hanem az egyenes kieséses szakaszra kell mondjuk olyan következményekkel számolni, amivel nem biztos, hogy tudnak egyébként számolni szezon közben.
Az a különbség között a két csapat között, és az a különbség, hogy például mire juthatnak itt a bajnokok ligájának a kieséses szakaszában, hogy a Bayern München labda a birtoklás terén nincsen rákényszerítve abba, vagy arra a hazai bajnokságában, hogy ott ő bármiféleképpen átengedje a gyeplőt. Ellenben azért mondjuk a Bundesligában a letámadásoknak az intenzitása az brutális, hogyha más nem is, és azért ezen az oldalon azért fel tudnak készülni a BR-re, ez a PSG-nél sehol nincsen meg, tehát hogy náluk borzalmas eltérés volt, majd látjátok, hogyha valaki tényleg érdekel és végig akarja a számokat böngészni, hogy ő nekik sokkal alacsonyabb a labdabirtoklásuknak a száma, és a kevesebb nyomást is tudnak ráhelyezni, meg kevesebb labdaszerzésük van a támadó harmadban. Tehát, hogy a PSG-nek itt a Bajnokok Ligájában teljesen más arcát kell mutatnia, és erre céloztam még egy fél órával ezelőtt, hogy én szerintem ez pontosan ugyanúgy nem fog működni majd, mint ahogy az a tavalyi kiírásban sem működött. Mert egyszerűen nem nagyon látni ilyet a modern futballban. A Mourinho-nak az Interje mondjuk az nagyon hasonló módon nyerte meg a BL-t még, hát most már lassan egy 10 évvel ezelőtt, de én szerintem nem ebbe az irányba megyünk, és nagyon nehéz lenne akkor is, hogyha Messi meg Mbappé az, aki rohangál ott a támadó sorban.
De ott vannak még azért különböző tényezők, tehát szerintem még várhatunk Pochettinótól meglepetést.
Ha meg nem vált csapatot. Van egy ilyen nagyon-nagyon... A szezon közben azért nem gondolom.
Megnéztem közben amúgy 5-2-höz, tehát 2,5-szeres Pochettino vezet a...
Igen?
A versenyben most. Kerik a második, de hát...
az nyert.
Igen, tegyétek meg Keriket, most a következő hétvégén biztos, hogy lesz. Még egy dolog van, amiről mindenképpen érdemes beszélni, az pedig, vagy hát mi azt gondoljuk, hogy érdemes. Itt majd egyszer szeretnénk természetesen feldolgozni játékvezetői szempontból is, hogy pontosan ez hogyan történik. Bevallom, ezt azért javasoltam ezt a témát, mert a hétvégén téma volt az egyik meccs közvetítés közben Fehér Csabi mesélt arról, hogy milyen különböző játékvezetői felfogásokkal találkozott, és mondta, hogy neki azért az angolokét tetszik a legjobban, mert hajlandóak megbeszélni az eseteket. Tehát, hogy egy játékosnak mindig ez az egyik legfontosabb. Ugye Spanyolországban is láthatunk ilyet, meg Olaszországban, de ott vitázni állnak le, nem? Tehát, hogy ott azt látod, hogy...
Nem, Mateulához simogatni áll le, kérlek szépen.
De Lához ő egy külön állatfaj, tehát hogy igen, a játékvezetők egyébként is furcsák, de ő...
De én azt szeretem a legjobban, amikor tényleg azt látod, hogy vitatkozik az olasz bíró, és ő is ugyanolyan szenvedéllyel még a játékossal, és onnan is jött egy kicsit ez elő, hogy ugye az U21-es válogatottban Balogh Botondot kiállították, és ugye reklamálásért egy olyan helyzetben, amiért valószínűleg a bíró nekiállt volna vele vitatkozni Olaszországban, hogyha ez a Pármában történik, de mondjuk egy más játékvezetőnél meg ez nem fér feltétlenül bele. Most vannak ilyen sztereotípiek egyébként nálatok, vagy bennetek is?
Abszolút. Gyorsan a VAR kérdést akartam lezárni, tehát hogy az tök jó látni, hogy egyre inkább hozzászoknak a játékosok is, hogy amikor egy ilyen szituáció van, akkor érdemes reklamálni, mert lehet, hogy az a nyomást tudsz helyezni a játékvezetőre, de hogy úgyis meg fogja nézni, tehát annyira durva reklamálások már nem feltétlenül szoktak lenni, és most ennek jó példája volt itt az Inter Napolin, ez a kezezés, ami látszott is a kamerából, hogy pont nem láthatta a játékvezető, mert pont eltakarta a kezét, és el is fogadták nagyjából, hogy ők szinte biztosak benne, hogy kezezés volt, Inzaghi is ott reklamált, kapott is egy sárgát érte, de az asszisztense már mondta neki, hogy nyugi, hát ez egyértelmű, ez büntető lesz, és meg fogja adni. És tényleg így még rá se nézett a képernyőre, már fújta be a 11-est, hogy egyértelmű.
Igen, ez a reklamálás dolog is nagyon érdekes, hogy alakult itt a videóbírós rendszerben, mert ugye próbálják a ligák, és ez szerintem mindegyikre igaz, egyenként is elmondható róluk, azt a látszatot kell tenni továbbra is, hogy minden döntés, ami a pályán születik, az a játékvezető felelőssége. Tehát azért van az most már egy jó ideje Angliában is, hogy mindenképp, tehát hogyha tök 100%-os egy 11-es, de a bíró eredetileg nem fújta be, akkor is menjen ki a monitorhoz, ő nézze meg, ő sípoljon. Viszont azt hiszem, szerintem nagyon-nagyon nehéz elültetni a játékosok fejében azt az alapvetést, meg azt a gondolatot, hogy ő továbbra is ő maradt a főnök. Mert folyamatosan ott motoszkál szerintem az a gondolat, hogy persze ő a főnök, de hát ott van mögött egy komplett stáb, aki, aki segít neki. Úgyhogy igazából a fontos döntéseket úgysem ő fogja meghozni.
Már hogyha már sztereotípia, akkor igen, ez abszolút jellemző. Spanyolországban azt mondják, hogy önérzetesek a játékvezetők. Kicsit ráerősített erre, de ettől függetlenül üdvözlöm azt a döntést, azt az iránymutatást, ami a szezon elején jött, hogy az elsődleges a pályán hozott döntés legyen. És ez nem volt eléggé kihangsúlyozva, hogy ha nincsen rá egyértelmű és megdönthetetlen bizonyíték, hogy az ellenkezője történt, akkor maradjon az az ítélet, és a játékvezetők, hallottam ilyet is, vagy nem is tudom, már olvastam, de lehet, hogy játékvezető mondta nekem, hogyha egy játékvezetőnek meg kell változtatnia az ítéletét, akkor az ő egójára is hatással van, akkor az az ő tekintélyére is hatással van, és éppen ezért itt jön elő az önérzetesség, hogy nem szívesen változtatja meg.
De miért? Figyelj, tehát az, hogy neked egy most hétköznapi emberként gondolj csak bele abba, hogy az, hogy neked van a pályám, mit tudom én, hány döntése lehet egy bírónak egy meccsen? Azért sok, tehát nyilván az is döntés, hogy tovább engedsz egy szituációt, meg tehát percenként...
Vagy azért... félbeszakítasz egy meccset.
Igen, tehát percenként egy biztos olyan szerintem, de lehet, hogy több, tehát ebben majd érdemes utána nézni. De mondjuk 100 fölötti döntést kell meghozni, és abból mondjuk adódik 5, ami nem kis szám. Uh-huh. Aminél lehet, hogy meg kell másítanod azt a döntést, amit te a pályán hoztál. Másfél óra alatt neked 5-ször kell gyakorlatilag, nem kell bocsánatot kérned, de 5-ször kell másképp döntened néhány másodpercen belül, mint amilyen ítéletet te meghoztál. Ez olyan szintű, tényleg egókarcoló elem és motivum.
És tekintélykarcoló is, tehát hogy ez a játékosoknál is.
Hát hogyne, persze, tehát hogy szerintem én ezért kimondottan sajnálom a bírókat, és nem azért egyébként, mert én azt gondolom, hogy és pont amikor volt az élő felvétel, akkor egy nagyon kedves sráccal beszélgettünk erről, aki játékvezető, és ő mondta ezt, én mondtam ott a beszélgetés végén, hogy miért nem csak olyan esetekben miért csak olyan esetekben döntenek, ami abban a négy kategóriába tartozik, ugye második sárgalap, vagy akár egy szöglet, aminél látszik tök egyértelműen, hogy nem mondnak a lábára, mert kis ő mondta ezt tök jogosan, hogy az a baj, hogy ha még ilyeneknél is felül tudják vizsgálni, akkor tényleg végképp elveszíti a játékvezető a tekintélyét. Tehát egy szögletnél, egy bedobásnál, egy kirúgásnál is mondjuk még odaszólnak a fülő, hogy bocs, nem azt csináljuk a másikat, tehát akkor tényleg az lesz, hogy a 100-ból 15 döntésed lesz rossz, amit ott neked be kell ismerned. Magad előtt is, a játékosok előtt is, hogy rosszul döntöttél. Tehát akkor tényleg, akkor mibe vesznek téged?
Meg várom akkor... azt a jelenetsort, hogy egy játékvezető azt mondja, hogy most megint felülbíráltatok, hát akkor tessék, csináljátok onnan a videót, ha jobban tudjátok, akkor igen, csináljátok.
Amikor levonult, tudod, mint amikor megsértettek egy játékot, bemegy az öltözőbe, és ott hagyja a csapatokat.
Az lenne ám a szép. Hát egyrészt borzalmasan nem értek egyet, egy más részét pedig abszolút meg tudom érteni egyébként, tehát elég jó példát szolgáltat az eddig még eddig nem említett egyik hétvégi meccs, a Sociedadnak a mészárlása, nem ők követték el, hanem rajtuk a vasárnap este, ott a bíró totálisan elvesztette a kontrollt, és hagyta teljesen, hogy Bordalásnak az agya az így kinőjön a pályára, és átvegye az irányítást a mérkőzésnek az alakulása között. Emiatt, amit mondtok, hogy a tekintélyét ezt mégiscsak meg kell tartani a játékvezetőnek a játékosok felé, ezt meg tudom érteni. Mindazonáltal, és bocsánat, hogy saját magamat hozom fel példaként, csak ezzel a legegyszerűbb itt példáznom, hogy mi a gondolkodásom. Én elég sok mindent csinálok egyszerre, sokféleképpen, tehát én máshol is szoktam beszélni veletek is, nagyon örülök, amikor beülhetek mellétek beszélni. Ez mondjuk azt, hogy egy főszerep, hívjuk annak, és van, amikor meg műsort szerkeztek. És ezeknek a feladatköröknek a médiában is megvan a maga felelőssége, meg a maga funkciója, ez szerintem a legfontosabb szó itt ebben a tekintetben, és én pontosan tudom azt, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy pontosan tudom, hogy mit kell csinálnom, amikor szerkesztő vagyok, és amikor én például téged, vagy volt már olyan, hogy Domát is támogatlak, és egyébként ti viszitek a vásárotokat a bőrre, ti vagytok a főszerep. Így van, bocsánat.
Véltünk vásárt a bőrre.
És ti vagytok a főszereplői az estének, és én meg csak igazándiból próbálok egy keretet körétek rakni, amiben működni tudtok, meg azt is tudom, vagy legalábbis remélem, hogy milyen, amikor nekem beszélni kell, vagy írnom kell, mert nekem kell elmondani egy véleményt. A bíróknak én alapvetően azt gondolom, hogy funkciójuk van a pályán, és be kell, vagy fel kell tudni dolgozni azt, hogy te nem focista vagy, aki gólokat lő, és nem főszerepelsz a meccsen, és nem miattad szurkolnak a szurkolók, hanem neked van egy olyan keretrendszer, amit biztosítanod kell a mérkőzésnek az abszolút jó lefolyásához, és ennyi a feladatod. Te nem vagy főszereplő, ne játsz el ego harcokat, mert egyébként most, ha nagyon bunkó lennék, akkor gyakorlatilag ugye a pályának az egyik része vagy, aminek el kell végezni egy feladatot azon az estén.
Az a furcsa, hogy Puhl Sándornak, meg például Mateulához-nak is kicsit más azért a filozófiája. Ők azt mondták, hogy itt az a cél, hogy a nézők jól szórakoznak. Tehát a szórakoztatás az első. Nem feltétlenül az volt, hogy olvadjunk bele mindenképpen a környezetbe, és legyünk észrevehetetlenek.
Hát akkor legyenek csak olyan bírók, mint elfelejtettem a nevét, és nagyon fogom sajnálni, pedig még Domával is néztem milyen videót. Ki volt az, aki így pattogva balerinaként ment össze-vissza a pályán, és ilyen elképesztő szórakoztató mozdulatsor közepette.
Argentin spori.
Na hát akkor legyenek mindenhol ilyenek, hogyha showt szeretnénk.
Nem, én azt gondolom, hogy tehát itt azért nem értek ezzel egyet tökéletesen, mert ahhoz nem kell, hogy főszereplőnek gondolja magát, meg nem is az, ez teljesen nyilvánvaló, viszont ahhoz, hogy valami fajta keretet tudjál szabni a meccsmenetnek, ahhoz kell a karakter, kell az ego, kell a tekintély. És a karaktert, egót, tekintélyt azt csak úgy tudod megteremteni, hogy olyan eszközöket használsz, amit te úy érzel nézőként, hogy ő túlságosan szerepel, meg túlságosan nagyra értékeli a saját feladatát, vagy a pozícióját. Miközben egyébként az, tehát hogy most akárhogy is nézzük, a foci az a játék, ahol általában egy gól az igen gyakran eldönti a mérkőzéseket, vagy legalábbis annak az irányát, és annál az egy gólnál, annál van 5-6 olyan szempont, amit egy játékvezetőnek meg kell vizsgálnia. Szabálytalan volt a labdaszerzés, le sem állt a játékos, tehát itt ezek most már vannak, amik objektívek, ezek közül, le sem állt a játékos, szögletnél mennyire ráncigálta a védő a támadó játékost, a támadó mennyire ráncigálta, ki kezdte a mozdulatot, megtámaszkodott-e, miközben felugrott fejelni, és ezek nagyon-nagyon súlyos döntések. Tehát, hogy ehhez bizony kell az, hogy valaki egyrészt tisztában legyen önmagával, tisztában legyen azzal, hogy mi az, amit neki el kell látnia szerepet, és ezt meg csak úgy lehet, hogyha egyébként tényleg ezeket a területeket körbe vizeled.
Az a baj, hogy igen, hogy tök eszményi lenne, hogyha minden meccsen ugyanúgy kéne a játékvezetőnek működnie, de minden meccs teljesen más, és tök más dolgot igényel például egy ilyen Real Sociedad Valencia, és tök mást igényel egy olyan meccs, aminél, tehát nem láthatod előre, hogy azon a meccsen mi fog következni, hogy hányszor kell neked meghúzni a gyeplőt, hányszor kell azt mondani, hogy na ilyenből többet ne, mikor következik be az első ilyen, mikor jön az első szikra egy meccsen, és ehhez meg lehet ezt úgy is oldani nyilván, hogy nem cirkusz csinálsz belőle, hanem tényleg nagyon határozottan és partnerként, de van, akinek már tényleg látványosan kell azt csinálnia, hogy meg tudja fogni a játékosokat, hogy az ő kezében maradjon a meccs, mert minden meccs teljesen más.
Hát és erre még szerintem egy utolsó gondolat meg bizonyítékként, nem tudom, hogy láttátok-e, a Netflixen van egy sorozat, ahol földolgozták a sportnak nagy botrányait, és ebben ugye szerepel a Calcio Poli, ahol...
Ja, láttam, de csak a... Na mindegy, nem láttam. Nem? Csak a címet.
Aha, mindegy, a lényege az, hogy most anélkül, hogy a magáról, a sorozatról, meg a filmről bármilyen véleményt szeretnék nyilvánítani, ott ugye amit olvashattunk is, meg láthattunk is, hogy mi volt ennek az egész ügynek a középpontjában, ugye egy hosszú ideig tartó információgyűjtés után lehallgatták azokat a telefonbeszélgetéseket, amiket Luciano Moggi, a Juventus akkori sportigazgatója folytatott a bíróküldőknek az elnökével. És hogy de egyrészt az egy része bizonyított, hogy valóban alakították úgy a bíróküldést, ahogy azt Moggi szerette volna, és hogy itt milyen apróságokon múlt az, hogy milyen játékvezetőt akartak, hogy éppen ez egy aktuális ellenfél ellen ki az, akinek a játékvezetői stílusa a leginkább feküdt, hogy mennyire sok múlik a játékvezetőkön, tehát hogy ugyanoda érünk vissza szerintem, és most teljesen azért mondom, hogy nem érdemes ebbe belemenni, hogy a többi klub itt ezzel hogyan próbálkozott. Mm-hmm. Nyilván van ilyen fajta nyomás. A mai napig is szerintem minden országban, minden szövetségnél, mert egész egyszerűen, itt ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Bajnokok Ligája oda visszavágós mérkőzés, és oda kerül egy olyan bíró az első meccsre, akiről tudjuk, hogy viszonylag alacsonyan van nála az a szint, ahol elkezd sárgalapokat osztogatni, miközben van 4 vagy 5 olyan játékos, aki veszélyeztetett ilyen szempontból mm-hmm. a visszavágóra, tehát csak egy szempontot hoztam be, de lehetne szerintem még 5-6-ot sorolni.
Érdekes, mert egyetlen dolgot akartam még itt felvetni, vagy szeretnék nektek, hogy nagyjából egyébként fedi is azt, amit itt az utolsó témaként vitatkoztunk, hogy tök érdekes szerintem a VR használatát tekintve, hogy Angliában abszolút az uralkodik, amit ti is mondtok, tehát a játékvezetőknek, akik a pályán vannak, megvan a maguk méltóságuk, meg hatáskörük, és ő nekik nagyon ritkán szokták felülvizsgálni a VR szobából. Tényleg csak a legtökéletesebben bizonyítható esetekben, amit mondtál a spanyol bajnoksággal kapcsolatban is, az olaszoknál az a skála totális vége, mindent megnéznek, rohadt hosszan, és nagyon-nagyon sokat a top 5 ligából messze a legtöbbet szokták a VR szobából felülvizsgálni a bírókat. Ott lehet, hogy akkor az olaszok egy kicsit közelebb állnak az én bírói felfogásomhoz, és az angolok meg annyira nem.
No, hát szerintem ennyi. Még egy dolog, amit most itt frissen említsünk meg. Pedri nyerte a Golden Boy díjat. Lionel Messi óta az első Barcelona játékos, akinek ez megadatott. Teljes joggal, azt hiszem ezt elmondhatjuk azért.
Teljes joggal gratulálunk.
17 és fél évesen Barcelona első csapatban vitathatatlanul kiharcolta a helyét, szerintem az önmagáért beszél.
És válogatott, de sikerült, meglett az eredménye ennek a 250 ezer mérkőzésnek egy évben, tehát most folyamatosan sérült, és a Barca nem fogja visszakapni tavaszig. Erről beszéltünk, csak ilyenkor nem beszélünk róla nyilván, amikor hiányzik, de hogy amitől féltünk, az bekövetkezett. Gratulálunk az őt túlterhelő edzőknek.
Hát, és én azt akartam mondani, hogy nem egy edzőről van szó.
És
egyre többről.
Az az aggasztó, hogy Gabival kísértetiesen hasonló dolog kezdődik itt az idei évben, mint ami Pedrivel volt.
Én nem fog ennyit játszani.
Igen?
Hát hogy jött ki egyébként, hogy 56 meccse volt klubszinten, most itt a naptári évet mondom.
Tudom, 70 valamennyire emlékszem.
És igen, és 10 volt a válogatotta, plusz az olimpia. Egészen elképesztő.
Igen. Hát ő megküzdött. A végsőkig minden verejtéket bevetett azért, hogy ezt a díjat megkapja.
Mi megóvjuk magunkat a túlterheléstől, és befejezzük most ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük, hogyha meghallgattátok, megnéztétek, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit mondtok, akár ezekről a témákról is, amiket felvetettünk, meg arról, hogy ki lesz a legalkalmasabb a Manchester United vezető edzői posztjára. Ezt írjátok meg kommentben éppen azon a felületen, ahol jártok. Majd Bence, kitesszük a te kis munkádat is, amivel
jó, kiteszem. Nem is én.
Én mindig én teszem ki az összes posztot. Ezt nem tudták eddig a kedves hallgatók és nézők. De most megengedem, hogy teted ki.
Köszönöm szépen.
Kivételesen ezen a héten.
Kiengednek az istállóval, kutyaholból.
Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.